Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit világhálós Isten tiszteletünkön, és emlékeztetem a testvéreket arra, hogy attól még, hogy valóságosan nem lehetünk együtt, meg kell adnunk Istennek azt a tiszteletet, ami őt mindig, minden éléseink tekintetében. Tehát templomunk ajtaja az ünnep alatt végig zárva lesz, és így lesz ez az esztendő zárása és az új év nyitása kapcsán is. Nem lesz nyilvános Isten tiszteletünk, mindenkit arra kérünk, hogy a világhálón kövesse majd nyomon Isten tiszteleteink közvetítését. Január végén lesz esedékes újabb presbiteri gyűlésünk, ezt a rendet fogjuk addig követni, és majd az akkori döntésünkről tájékoztatjuk a testvéreket. Az elkövetkezendő héten rendhagyó módon fogunk jelentkezni, az eddig megszokott menetrendünktől eltérően a világhálón keresztül. Legközelebb karácsony első napján, 25-én közvetítünk ünnepi istentiszteletet, azt követően 26-án és a ránk következendő úrnapon 27-én. Noha az ünnepek alatt nem lehetünk valóságosan együtt, mégis azt javasoljuk a kedves testvéreknek, hogy virtuális úrvacsorától pedig presbitériumunk a leghatározottabban óvja és tagját. Hirdetem, hogy a gyermekek számára ma délelőtt 11 órától lesz egy gyermek Isten tisztelet elérhető gyülekezetünk honlapjáról és YouTube csatornánkon. Hálásan megköszönjük a testvérek anyagi tehervállalása versét, énekeljük most. Hallgasd meg! Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, az 51. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom a Heidelbergi KT-ból. Ez a kérdés és a ráadott felelet az úri imádság magyarázatát adja, azon belül is azt kérdezzük, hogyan szól az 5. kérés. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, azaz. A Krisztus véréért ne rót fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert tudjuk, nem hiába való a mi könyörgésünk és előtted való megállásunk, hozzád való beszédünk. Ugyan nem a mi szavainkért, azoknak szépségéért, hanem Jézus Krisztusért hallgatsz meg bennünket, és ezért mi hálát is adunk neked, és imádunk téged, aki ő által a utat nyitottál arra, hogy mi hozzád térjünk és hozzád szóljunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged ő érette, aki eljövendő, és aki bizonnyal el is fog jönni. Dicsőítünk és magasztalunk ő érette, akit a mi megváltásunkért küldtél, és aki a mi közben járunk most a te szent színed előtt. Ő érette, kérjük tőled azt, hogy légy segítségül nekünk, világosíts meg a te orcádat mi rajtunk, és engedd, hogy igédben gyönyörködve egyre inkább odaszánjuk magunkat a te követésedre, a neked való tiszta és szent életre. Légy segítségül nekünk ebben most is, taníts bennünket a te útaidra, és könyörülj meg rajtunk, hogy szívünk meg ne keményedjen, amikor te hozzánk szólsz, és arra bátorítasz bennünket, hogy bármiben is változzon a mi életünk. Formálj te magad égi hatalmas erőddel, és engedd, hogy a mi szívünk szeressen téged, hogy a mi szívünk ne el, hanem hozzád hajoljon. Mindazért a szeretetért, amelyet minden munkádban megmutattál, megmutatsz és meg fogsz mutatni nekünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. A mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból olvasom ezt, és Isten segítségével magyarázom előttetek. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom, a 12. fejezet 12. versétől a 17. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek, mivel feltehetően utolsó alkalommal szórok-e levél olvasása kapcsán az idei esztendőben a levél üzenetéről, hadd szabadjon összefoglalnom mindazt, ami ennek a levélnek kapcsán általánosan tudható és tudandó is annak érdekében, hogy megértsük ennek a levélnek a záradékát is. Elmondtuk már, hogy a levél olyan közösségekhez szól, amelyekben együtt éltek zsidó és pogány keresztjének. Bizonyos tévtanítók az egyház kezdetén arra buzdították ezeket az új közösségeket, hogy az Ószövetség vallási elemeit tartsák meg életükben, ugyanis így tanították, azok nélkül, azok megtartása nélkül nem lehet üdvösségük. Mivel ezek a vallási előírások idegenek voltak a pogányságból érkező keresztjének számára, így azok óckodtak ezeknek a szertartásoknak a fölvételétől és gyakorlatától, Ebből aztán feszültség származott a gyülekezetekben, amelyet sok zsidó keresztjén úgy kezelt le, hogy elhagyták ezeket a gyülekezeteket, és önálló közösségeket hoztak létre, amelyben, mint zsidó keresztjének, a régi rituálékat gyakorolva voltak együtt. A levél írója Isten szent lelkének vezetésével szépen tisztázza, hogy Jézus Krisztus szolgálata a megváltásban tökéletes, és nem szorul semmiféle kiegészítésre. Szépen levezeti, hogy mivel Jézus szolgálata magasabb rendű, mint az eddigi ószövetségi szolgálatok, ezért felülírja az ószövetség egész gyakorlatát. Tehát a keresztjének számára nem követendők az ószövetségi vallási gyakorlatok, sőt, éppen a hitetlenségüknek adják jelét azzal, ha ezeket hozzá ragasztják Jézus Krisztus tökéletes áldozatához. A 12. fejezet, amelyet az utóbbi napokban olvasunk, buzdításokkal teli fejezet. Arra motiválja az olvasókat, hogy hittel éljenek abban az új szövetségben, amire Jézus Krisztus meghívta őket, amelyet Jézus Krisztus szerzett, és amelyre és amelyben eljegyezte magának őket, akár a pogányságból, akár a zsidóságból jöttek. Arra buzdít, hogy szánják oda magukat, és ha olykor Isten, mint jó atya, fegyelmezi őket, azaz nehézségeket bocsát rájuk, tudják be annak, hogy Isten ezt azért teszi, hogy az ő gyermekeit a jó úton tartsa, az igazság ösvényén tartsa. Most pedig a ma olvasott szakaszban azzal folytatja a tanítást, hogy akár a fegyelmezéstől, akár az igazságtól való eltántorodástól megrendült a közösség, akkor hogyan kell az ő útjukat folytatniuk? Magyarán hívogatja vissza az olvasókat a kegyelemhez, és a kegyelemből való élethez az író, azaz a Szentlélek, abból az elszakadásból, amelybe eltávolodtak. Kedves testvérek, noha a probléma eredeti oka a pogány kereszténység és a zsidó kereszténység problematikái ma bennünket talán annyira nem érintenek, mégis maga a helyzet, amiben ezek a közösségek voltak, ismerős. Hiszen nehézségekben vagyunk mi magunk is. Mindenképpen eszünkbe kell vegyük, hogy az a helyzet, ami ma a világot sújtja, bennünket másért ér el, mint a hitetleneket. Ugyan együtt szenvedünk, de Jézus Krisztus újszövetségi népének mindig el kell gondolkoznia azon, hogy vajon mi ugyanazért járunk-e ezekben a nehézségekben, mint azok, akik Isten nem ismerik és nem tisztelik. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Nem ugyanazért ér utol bennünket mindez a nehézség. Minden hívőnek tudnia kell ugyanis, hogy Isten másként bánik az övéivel. Ő azoknak atya, akik Jézus Krisztus által az ő fiaivá, gyermekeivé lettek. Tehát a mostani időben is, amikor nehézségeket bocsájt erre a világra, amelyek bennünket is elérnek, fel akar bennünket rázni, és meg akar bennünket erősíteni arra, hogy az ő kegyelméből éljünk. Pontosan azért, mert ezt a kegyelmet nem becsültük meg annyira, amennyire a kegyelem becsülendő. Pontosan azért, mert talán azt a kegyelmet, amit ő gyakorolt rajtunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek által, talán meg is vetettük olykor. Nem csak, hogy nem becsültük meg, hanem talán el is toltuk magunktól. Készek voltunk elhagyni az igaz ösvényt, az egyenes ösvényt, amelyet a mi Urunk, Istenünk, hogy egyértelműen nyilvánvalóvá tett előttünk. Testvéreim, próbáljuk meg, mi keresztjének, akik szeretjük az Úr Jézus Krisztust, valahogyan máshogyan olvasni a világot és mindazt, ami a világban történik, mint azok, akik Istent nem ismernek. Ne az ő látásukat tegyük a magunkévá, mert mi Jézus Krisztusért Istent mennyei atyánknak nevezhetjük. És minden, ami bennünket ér, másért ér el, és másként ér el, mint azokat, akik őt nem ismerik. Nézzünk így most erre a szövegre. Mire hív és mire buzdít tehát most minden egyes hívő keresztjént ez az ige szakasz? A 12. és a 13. verset olvasva úgy foglalom össze, hogy legelőször is hív és buzdít bennünket a visszatérésre. A visszatérésre. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Isten hív és noszogtat bennünket, keresztjén embereket arra, hogy visszatérjünk, így nevezi itt lelke által az egyenes ösvényre. Az egyenes ösvény, testvérek, nem más, mint Jézus Krisztus útja. Jézus Krisztus engedelmes és alázatos útja, hiszen az ő útjának a lényege nem más, mint az atyának való engedelmesség, hűség, mint halálig. Aki elhagyja ezt az egyenes utat, arról az igaz, amit itt ír az író, az botlik, sántul, gyengül, ellankad. Ezeket a szavakat használja. Talán pontosan ezek igazak reánk is. Elhagyva Jézus útját, az atyának való engedelmességet, botladozunk, lesántulunk, elgyengülünk, és végül el is lankadunk. Kedves testvéreim, hadd hirdessem nektek, és hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy hívő keresztjénnek lenni nem olyan bonyolult dolog, mint ahogyan sokan vélik. Jézus útja egyenes út. Nem lehetetlen sziklamászás függőleges falakon. Jézus útja egyenes út. Minden bonyolítás az életünkben azt jelenti, hogy leléptünk erről az egyenes útról. Ezért vissza kell térni erre az útra. El kell határozni, és meg is kell lépni minden egyes hívőnek. Nekünk református hívő keresztjéneknek talán különös képpen is tudnunk kell azt, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen. Sőt, amikor megtesszük ezt, akkor ebből rengeteg áldás származik. Nem tettek mást a mi református eleink sem, és ebben követnünk kell nem csak az Úr Jézus Krisztus, hanem az ő példájukat is. Visszatértek a bonyolultságból, az össze-vissza elcsatangolásból az egyenes útra, az egyenes ösvényre. Isten megáldotta életüket és megáldotta szolgálatukat, és bizonnyal ez az, amit nekünk is meg kell tennünk. Minden egyes hívőnek döntenie kell erről, milyen utakat járok. Ha elhagyjuk ezt az egyenes ösvényt, testvérek, akkor mi is csak botlunk, sántulunk, gyengülünk és lankadunk. Ha ránézünk ma a keresztjén világra, különösen szűkebben Európára, akkor azt látjuk, hogy ebben jár az egész világ kereszténység. Botlik, sántul, elgyengült és el is lankadt. Testvérek, vissza kell térnünk az egyenes ösvényre, Jézus Krisztus útjára, az Atyának való feltétel nélküli engedelmesség útjára. És a döntés ott van a mi szívünkben és a mi kezünkben, egyen-egyenként, mindannyiunkéban, hogy ezt megtesszük-e vagy sem. Azonban tovább megy, hív és buzdít bennünket az író a 14. és a 15. versek üzenetével is, méghozzá arra, hogy mikor visszatérünk erre az egyenes ösvényre, figyeljünk oda egymásra. Mit is olvasunk itt? 14. és 15. verseket olvasom. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Kedves testvéreim, a szenteknek, Isten gyermekeinek, a megváltottaknak itt a földön békességben kell élniük. És így mondja, a szentségre kell törekedniük. Ennek a szentségnek ugyanis a része az egymással való békesség. Szeretném elmondani, hogy ez nem egyfajta kényszer békesség a keresztény emberek, vagy szűkebben a gyülekezet tagjai között. Nem képmutató összeborulást jelent, ahogyan ezt sokszor gondolják, látják az emberek. Nem is hamis csókokat jelent, amelyekkel Júdás elárulta az ő urát. Sokkal inkább abban való egység, és ezáltal való békesség is, hogy elkötelezzük magunkat Istennek, Atyánknak, Jézus Krisztusnak. Nem csak azt a döntést hozzuk meg egyéni életünkben, hogy visszatérünk az egyenes ösvényre, hanem elkötelezzük erre magunkat a mi közösségünkben is, az egész közösségi életünkben, amelynek része nyilván a templomi közösségi életünk, és része a társadalmi közösségi életünk is. Ez azt jelenti, hogy a magunk egyéni gondjait, indulatait tudatosan alárendeljük Isten akaratának, és ezt megtesszük együtt és közösen. Ha ő, azaz Jézus Krisztus a közös nevező, egy közösségben, egy gyülekezetben, egy keresztény családban, akkor békesség van közöttünk. Ugyanis az azt jelenti, hogy övé az utolsó szó, meg az első is, neki adunk igazat. A mi békességünk mindig akkor száll el, amikor a másik ember fölén kerekedik. Vagy amikor mi nem tudunk a másik fölé kerekedni. A keresztény hitben élni azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat Jézus Krisztusnak, egy szívvel és egy lélekkel. Ő a közös nevező közöttünk, és ő az, aki az első és az utolsó szó. És amikor mindannyian neki adunk igazat, ő előtte hajlunk meg, testvérek, akkor békesség van közöttünk. Egyébként nincs békesség a keresztények között sem, mert akkor vagyok én, meg vagy te, és vannak ők. akkor vannak érdekek, akkor vannak igazságok, amelyeket én, a másik képvisel. A szentség és a szentség által való békesség azt jelenti, hogy Isten az első. És mi mindannyian egy szívvel, egy lélekkel ő előtte hajlunk meg. Ő a közös nevező közöttünk. Nem más, hanem Isten, Isten szentsége, Isten akarata, Isten kijelentett egyértelmű igéje. Azonban nem csak így kell odafigyelnünk egymásra, hanem úgy is, ahogy itt emlékeztet bennünket a Szentírás, hogy nem hajlunk el a kegyelemtől. Azaz tudomásul vesszük, hogy mindannyian, akik az Úr gyermekei vagyunk, kegyelemből tartattunk meg. És kegyelemből tartatunk meg. Nem származásért tartatunk meg. Nem tettekért tartatunk meg. Nem a vallásunkért tartatunk meg, hanem egyedül Isten hozzánk való jó indulatáért. Én is ezért tartatom meg, és a másik is. Egyformán. Ebben maradunk meg. Ezt a kegyelmet kell nekünk megbecsülnünk, és nem alábecsülnünk. Ezt a kegyelmet kell hirdetnünk, és nem mást. Csak a kegyelem, amelytől nem szabad elhajolnunk. Csak Jézus Krisztus. Ugyanis atyánk kegyelmének ő a megtestesült bizonyítéka. Ő maga a kegyelem. Harmadszor a 16. és a 17. verset olvasom, ahol így szól Isten igéje. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. A harmadik buzdítás arról szól, hogy az egyenes ösvényt, amelyre elhatározásunk szerint odatérünk, a testvéri közösséget, amelyben közös elhatározással meghajlunk Isten szentsége és az ő szentséges akarata előtt, nem fogjuk sehogyan elhagyni. Ezekben a versekben arról szól az író, hogy mindenképpen el kell kerülnünk a hitehagyást. Olvasunk itt egy fogalmat, a paráznaság fogalmát, amelyet azonban most nem a testi paráznaság értelmében ért, ezt világossá teszi a felhozott példa, Ézsaunak a példája. A paráznaság egyébként azt jelenti, hogy szövetségszegés. És itt az istentelenséggel kapcsolja össze. Amikor a hívők Istent elhagyva szövetségszegők lesznek vele szemben. Ézsau ezt tette. Az ételt ugyanis többre tartotta, mint azt a kiváltságot, amelybe Isten őt részesítette. Ézsau ugyanis első szülött volt. Istentől kapott ajándékot, amelyért nem tett semmit, de amellyel Isten őt megáldotta, hogy első szülöttként örököse is volt mindannak, amit Isten az ő atyának adott, így nem csak az anyagiaknak, hanem azoknak az ígéreteknek is, amelyekkel az ő atyai és atyai éltek. Nos, ezt az Istentől kapott ajándékot Ézsau megvetette, a világi pillanatnyi dolgokat többre értékelve azoknál. A jól lakottság fontosabb volt számára, mint az az örökség, amit Isten elkészített neki. Az az ember volt, aki a mában akart élni, és nem érdekelte őt a jövő. Később aztán ráeszmélt arra, hogy micsoda hibát vétett, de ahogyan egykori történeteit olvassuk, most az író idézi itt előttünk, nem találta meg a megtérés útját. Magyarán nem tudta visszaszerezni, és nem tudta helyreállítani azt, amiből kilépett, amit odadobott, amit odaadott. Mit jelent ez? Azt jelenti ugyanitt a szöveg szerint is, hadd mondjam, hogy bánta később Ézsau a veszteségét, de nem azt, hogy ő Istent megvetette. Bánta azt, hogy nem maradt neki semmi materiális örökség. De nem egy szót a Biblia arról, hogy bánta volna azt, hogy Isten ajándékát, amelyből Isten részesítette, hogy azt sajnálta volna. Ezért mondja azt, hogy nem találta meg. Nem találta meg a helyreállást, a megtérést. Kedves testvérek, arra utal itt az író, hogy a világi, napi, könnyű életmódot választó keresztjének kell, hogy tudják, hogy ez az életmód azt követeli, hogy el kell hagynia az embernek Isten ajándékát, a hitet és a kegyelmet. Ugyanis a könnyű életet ebben a világban, a gondtalan életet nem osztják ingyen. Annak ára van. És az elsődleges ára nem a forint, és nem az euró, meg nem a valuta, hanem az elsődleges ára az, hogy bele kell simulni a világ gondolkozásába. És aki ebbe a gondolkozásban nem tud belesimulni, amit a világ kialakít, a világ diktál, természetesen Isten nélkül, annak az élete nem lesz könnyű ezen a földön. A levél egykori írója az egykori olvasóknak azt mondja, hogy aki lemond az Úrhoz való hűség dolgáról, és választja a világi könnyebb életet, a szövetség szegővé válik, és azt mondja nekik, ebből a szövetség szegésből nem lehet visszatalálni az Úrhoz. El kell kerülni a hithagyást. Kedves testvéreim, aki úgy akar Jézus Krisztus követésében maradni ma is, hogy hű akar lenni hozzá, annak számolnia kell azzal, hogy nem lesz könnyű az élete. Sőt, talán, ahogy a világ jelenlegi állásait látjuk, egyre nehezebb lesz az élete. Egykoriakat és mostaniakat is óv Isten szent lelke attól, hogy a megértett, elfogadott kegyelmet elhagyva e világnak pillanatnyi könnyebbségét választva elhajoljunk az Úrtól, és elforduljunk attól a szövetségtől, amelybe ő meghívott bennünket. El kellett dönteni egykoriaknak, és el kell nekünk is döntenünk azt, hogy mihez ragaszkodunk. A gondtalan életet keressük, vagy hülyek akarunk maradni Jézus Krisztushoz. A buzdítás és a bátorítás arra szól, az ószövetségi példát is fölhozva, ne legyél hitehagyó, és ne legyél szövetségszegő. Kedves testvéreim, adventi időszakunk végére érünk lassan. Azt jelenti advent eljövetel. Úrunkra tekintünk, aki már egyszer eljött ebbe a világba, és aki azt ígérte, hogy újra el fog jönni. Őt várjuk. És ha mi őt várjuk, akkor egyéni és közösségi életünket is érinti Isten fegyelmező tanítása. Hiszem, testvérek, hogy a mostani nehézségek nem véletlenül értek utol bennünket. Ezért hívom a testvéreket döntésre. Nekünk is meg kell vizsgálni az útjainkat, egész életünket, és el kell döntenünk, készek vagyunk-e visszatérni. és ha készek vagyunk visszatérni Isten egyenes ösvényéhez, a keskeny úthoz, az Atyának való feltétel nélküli engedelmességhez, akkor mondjuk ezt ki, és tegyük is meg. Nekünk is el kell dönteni azt mindannyiunknak, hogy készek vagyunk-e egymásra odafigyelni. Készek vagyunk-e közösségben is elkötelezni magunkat a nekivaló hűségre. Közösségi életvitelünkben, gyakorlatunkban készek vagyunk-e egymásra odafigyelni, egymást bátorítani, óvni, félteni, ahogy mennyei atyánk egyen-egyenként óv és félt bennünket, az ő családjának minden egyes tagját. Vagy élünk a világ trendje szerint, ahol senki és semmi nem számít. Egyedül csak te, vagy hadd mondjam így, egyedül csak én. Nekünk is el kell dönteni, ez talán mindennapjaink legfontosabb döntése, hogy maradunk-e a szövetségben hűek Urunkhoz, vagy paráznává válunk, mint Ézsau. Bátorítom a testvéreket arra, hogy fontoljuk meg az igének ezeket a buzdításait, mert azok nem véletlenül szólnak most mi hozzánk ebben a helyzetben, és legyünk készek ezeknek a buzdításoknak alávetni magunkat, ha valóban Isten gyermekei vagyunk. Sokat könyörgünk talán a külső megoldásokért, ennek a helyzetnek az elmúlásáért, a föllélegzésért, de arra bátorítom a testvéreket, hogy ezek mellett, a könyörgések mellett, de inkább azoknak előtte csendesedjünk el. Vizsgáljuk meg egyéni közösségi életünket, mi keresztjének és hívők, és ha Isten véghez viheti a mi szívünkben az ő munkáját, ha visszatérünk ő hozzá, ha készek vagyunk egymásra odafigyelni, és készek vagyunk a világi könnyebbség helyett az ővele való szövetségben hűen megmaradni, akkor majd máshogy fogunk tekinteni mindarra, ami körülöttünk van. Majd eltolódnak a fontosságnak a fókuszai, és másként fogjuk tudni látni egész életünket, beleértve a mi jelenünket és jövőnket. Így csendesedjünk el személyesen is ennek az igének minden egyes üzenete fölött, és hiszem, hogy az Úr meghallgatja a mi bűnbánó imádságainkat, hozzászóló kéréseinket is. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk, a 480. dicséretünknek az első és az ötödik versét énekeljük. A 480. dicséretünknek énekeljük tehát az első, valamint az ötödik versét. Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya mindenható. A 84. zsoltárunk dallamára énekeljük ezt a dicséretet.
Meghallgató, édes Atya mindenható.
hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, ha igazat adunk igédnek, és nem vitatkozunk veled, akkor belátjuk azt, hogy a te reánk nehezedő kezed joggal akar bennünket visszatéríteni az egyenes ösvényre, elcsendesíteni és elgondolkoztatni. Bocsáss meg nekünk azt az önteltséget, amellyel sokszor magunkat értékeltük, a magunk kereszténységét, a magunk gyülekezeti életét, azt a gyakorlatot, életformát, ahogyan eddig éltük a mi hitünket. Köszönjük, hogy te jó atya vagy, aki nem akarsz bennünket tévhitben hagyni, és kiigazítasz bennünket, visszavezetsz az egyenes ösvényre, példákat adsz elénk, hogy te hozzád hűek legyünk, és abban a szövetségben, amelyre eljegyeztél bennünket, mindvégig megmaradjunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, sokféle hűtlenségünket, amikor a világ által kínált egy tál ételekért olyan könnyedén mondtunk le te rólad, a te veled való szövetségről. Bocsáss meg nekünk önzőségünket, hogy sokkal fontosabb volt a saját igazunk, mint az igazat adás neked. Bocsáss meg nekünk szeretetlenségünket, ahogyan sokszor egymásra tekintettünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy miközben te világossá tetted előttünk az egyenes ösvényt, mi ahelyett más utakat választottunk. Légy hozzánk irgalmas, állíts helyre bennünket. Tedd rendbe a mi szívünket és hozzád való viszonyunkat, hogy máshogy tudjunk tekinteni azután mindarra, ami körülöttünk folyik ebben a világban. Kérünk így téged nem csak önmagunkért, nem csak a mi közösségünkért itt Békásmegyeren, hanem kérünk téged a mi egyházunkért, de szerte a világon élő minden keresztjénekért. Józaníts és vonj magadhoz közelebb bennünket, Urunk, és add, hogy szívünk belássa, hogy a te kegyelmedet mennyire megvetettük és elvetettük magunktól. Így újítsál meg bennünket ezekben a mostani időkben, és tedd számunkra nyereséggé mindazt, amin keresztül viszel. Kérünk téged, hallgass meg a mi egyéni könyörgéseinket is, amelyekkel hozzád szólunk és hozzád kiáltunk, és lehajolva hozzánk, adjál békességet a mi szíveinkbe. Amen. Folytassuk könyörgésünket, testvérek, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, a 304. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 304. dicséretünknek énekeljük az első, második, valamint a negyedik versét. A 304. dicséretünk első, második, valamint negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kapuk, emelkedjetek. A 130. Zsoltárunk dallamára énekeljük a dicséretet. Viszontlátásra áldás, békességet kívánok a testvéreknek.